Prédikáció alapigéjét a Márk evangéliuma első fejezetének 10. versétől a 15. verséig olvasom. És amikor Jézus jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb, a mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Emlékezetes és életfordító pillanatok azok, amikor felismerjük valakiben azt, hogy ő lesz az, akivel szeretném együtt leélni az életemet. Lehet, hogy már régóta mellettünk élt, ismertük jól, de egyszer csak megérlelődik bennünk ez a felismerés, ez a pillanat eljön, és erre bizonyára mindig emlékezni fogunk, amikor ez megtörténik. De még emlékezetesebb az, amikor a másik is azt mondja nekünk, hogy te vagy az, akivel én is szeretnék együtt lenni egy életen át. Az evangélium, amit most idéztünk, és Böjt első vasárnapján egy hagyományos ige ez a gyülekezetekben, és mi is most újra emlékezünk erre, éppen ezt az emlékezetes és életfordító pillanatot rögzíti, amikor Jézus meghallja az atyától ezeket a szavakat, te vagy az, én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Bizonyára korábban is tudta ezt és érezte ezt, de most hangzik el ilyen nyilvánvalóan és egyértelműen, hogy nem másra kell várni a világnak, nem másra kell várni neked sem, nem másra gondolj, amikor a Mesiásra gondolsz, amikor a Mesiást várod, amikor a Mesiásért imádkozol a népeddel együtt, gyerekkorodtól fogva, de te vagy az. Te vagy az. Ezt a pillanatot rögzíti az evangélium, és ennek a következményét aztán, hogy mi történik ezután Jézussal. Ami történik, az, hogy azonnal elviszi a lélek a pusztába. A lelke kényszeríti azt, hogy most egyedül legyen. Hogy megvizsgálja, hogy mit jelent ez a kijelentés számára és a világ számára. Hogy hogyan tovább. Az életfordító pillanatok után az embernek erre van szüksége. Át kell gondolnia az egész életét és a jövőjét is, mert most minden megváltozott. Most már nem úgy lesz semmi sem, ahogy régen volt. Most a vége a bizonytalankodásnak, most már itt van a küldetés, itt van a feladat, itt van a cél, de hogyan tovább, hogyan legyen ezután? Ismerős a pusztai kísértésnek a lefolyása, Márk evangéliuma nem is részletezi ezt, de azért emlékezzünk vissza, hogy olvassuk a Máté és a Lukács evangéliumából, hogy Jézus három nagy kérdéssel vívódik és szembesül, hogy hogyan tovább, ha ő az Isten fia, ha ő az, akiben az Isten gyönyörködik, ha neki adatott minden hatalom menjen és földön, akkor mihez kezdjen ezzel a három nagy kérdéssel? Az első nagy kérdés a szegénység, a nélkülözés, a nyomorúság, az éhezés kérdése, amit saját maga is megtapasztal a Böjt idején, de tud róla, hiszen ezzel küzd az emberiség, kezdetektől fogva, és mind a mai napig is, a szociális kérdésekkel. A másik nagy kérdése a vallásnak a kérdése volt, hogy hogyan legyen a vallással, mi lesz a jövője annak, milyen irányba menjen ez tovább. És a harmadik nagy kérdés pedig a politikával való kapcsolata, a világi hatalommal való kapcsolata lesz. És ezek mind a nagy kérdései az egyháznak és a mi életünknek is a mai napig is. mit kezdjünk a szegénységgel, a nélkülözéssel, hogy mi legyen a vallásosságunkkal, hogyan folytassuk azt, és milyen legyen az egyháznak és a mi kereszténységünknek is a politikával, a hatalommal való viszonya. Bőven van elemezni való ezekben újra és újra, de most csak a válaszokat mondom, amit az evangéliumból olvasunk, ahogy Jézus válaszolt ezekre a kérdésekre. Az első kérdésre azt a választ kapta a lélektől a bőtje során, a magányossága során, hogy nem csak kenyérre él az ember. És nem lehet ezt a legfontosabb kérdést tényleg a legfontosabbá tenni az életünkben. Nem azt mondja, hogy nem él kenyérrel az ember, de azt mondja, hogy nem csak azzal él. És amikor csak a kenyérre figyel az ember, akkor valami nagyon fontosat elveszít. Erre kell figyelmeztetni a világot, úgy érzi. Ez az ő egyik küldetése. Hogy emlékeztessen erre, hogy nem csak kenyérrel élünk. Biztos, hogy nem mehetünk el az éhezők mellett közömbösen. És ezt ő is újra és újra hangsúlyozza. De nem lehet ezt tenni az első helyre és a legfontosabbá tenni, és még inkább nem lehet ezt ingyen kapni, csodaképpen kapni, az Istentől várni, hogy majd ő oldja meg ezt a problémát, és kövekből változtasson kenyereket, hanem meg kell osztanunk a kenyerünket az éhezőkkel, hogy igazságosnak kell lenni, azt az egy kenyeret, amit Isten ad a világnak, azt igazságosan kell szétosztani. És mindig emlékezni erre, hogy ha nincs meg bennünk ez a lélek, ez az önfeláldozás, ez a szeretet, ez a felelősség, akkor sosem lesz ez a kérdés a helyére téve és megoldva. Mert akkor mindig olyanok lesznek, akiknek sok kenyér jut majd, és lesznek olyanok, akiknek meg semmi sem fog jutni. És ezért meg kell értenünk, hogy ha a kenyérre figyelünk, akkor mindig csak ez marad, ez az egyenlőtlenség marad. De hogyha megértjük Isten akaratát és Jézus szavát, hogy nem csak kenyérre él az ember, és az első helyre ezt a nem csakot tesszük, akkor a kenyér kérdés is a helyére fog kerülni. A másik nagy kérdése volt a vallásnak a kérdése, hogy hogyan is legyen ez a csodák. Emlékszünk, az a bibliai ige jön elé, hogy a templom párkányáról ugorj a mélybe, vesd magad a szakadékba, és az angyalok a tenyerükön hordoznak, és akkor mindenki majd meglátja, hogy tényleg te vagy az Isten fia, és mindenki csodálni fog, és követni fog téged, és milyen egyszerű lesz akkor a vallásnak a dolga. Ez a kísértés újra és újra bennünk van, és felvetődik, hogy ilyen módon erősítsük meg a hitünket és a vallásunkat is, ezt kérjük Istentől, ezeket a nagy csodákat, és ezeket szeretjük mesélni is, hogy milyen nagy csoda történt, hogy itt meg így hogy volt, meg mint volt. És Jézus azt mondja, azt érti meg, hogy nem ez az útja az igazi hitnek, a vallásnak, nem a csodákon keresztül, nem a nagy látványosságokon keresztül juthatunk közelebb az Istenhez, hanem éppen ellenkezőleg a hit útján, a nem látásnak az útján is, elfogadva az ellentmondás, hogy neki hatalma lenne erre is, arra is, és mégsem él ezzel, és mégsem teszi meg, elfogadva a nagy titkot, hogy a keresztre megy az Isten fia, és ott gúnyolják, és mondják, ha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről, és akkor hiszünk benned. És ő nem teszi ezt. És ő ott marad fönn a szenvedésben. Hogy ez az útja az igazi hitnek, az igazi kereszténységnek, az igazi vallásnak. Ez is egy komoly és nagy válasz volt a kérdésre. Hogyan tovább? Szóval ott van a hatalomnak a kérdése, a politikának a kérdése, amelyik mindig szereti fölajánlani a segítségét, mint ahogy a keresztapa is mondja, hogy persze megteszem, de majd egyszer valamikor én is kérni fogok tőled egyet. És milyen szép dolog a segítség, milyen szép dolog az, hogyha külső támogatást kap az egyház, a kereszténység, a vallás, az Isten ügye. Mennyivel gyorsabban lehet előre haladni, és milyen nagy kísértés, és milyen nagy veszély is egyben. ismeri fel Jézus, és érti meg a lélek szavát. Csak egyedül az Istent imád, és nincs is, hogy Istent is, meg a világot is, Istent is, meg a világi hatalmat is, hanem csak egyedül. Ez a válasz a Bibliából. Csak Istent imád, és csak neki szolgálj egyedül. Érdekes a kísértőnek a hangja is, a sátánnak a hangjait figyeljük azért meg. Úgy tűnik, hogy milyen okos és mennyire jól ismeri a Bibliát, és ezt szokták is úgy hangsúlyozni, de valójában nem a sátán okos, hanem mi vagyunk okosak, és azt használja fel, amit Jézus tud. Jézus ismeri a Bibliát jól. És éppen ez a kísértésnek az egyik forrása, hogy az megvan írva a Bibliában, hogy az angyaloknak parancsol, és a tenyerükön fognak hordozni, a Messiást különösképpen is. Hogy megvan írva a Bibliában, hogy a kövekből is kenyeret tud teremteni és változtatni. Hogy megvan írva a Bibliában, hogy a hit az egy merészség, hogy a hit az egy kockázatvállalás, hit az egy olyan csoda, hogy amit Mózes tett, és keresztül megy a Vörös tengeren, és belevezeti a népét a látszólag biztos pusztulásba, és mégis Isten megmenti őket. Hiszen olyan sok szép ige van erről. Megvan írva. Mert a sátán azt használja föl, amit az ember tud, amit az ember amúgy is ismer, és minél okosabb valaki, annál nagyobb a kísértés éppen emiatt, annál több mindenképpen meg tudja magyarázni, hogy miért kéne ezt és ezt csinálni. És a válasz Jézusnak az, hogy viszont megvan írva az is. És ez a bibliaolvasásunkra is vonatkozik, hogy az nagyon kevés, ha valaki a Bibliában rátalál valami ígére, ami neki tetszik, és ami éppen most vonzza, és azt mondja, hogy hát igen, persze, erről van szó, és milyen jó. De hogyha nem ismered az, hogy viszont mi van még megírva a mellett, és nem ismered az Istennek az igazi szívének a szándékát és akaratát, akkor el fogsz tévedni. Veszélyes dolog sokat tudni a Bibliából, és úgy, hogy nem ismered az egésznek az értelmét, az egésznek az üzenetét. Veszélyes dolog ilyenekkel vitatkozni, és hogy megvan írva ez meg az. Nem az a számít, hogy mi van megírva itt meg ott, hanem az egészben mi van megírva. Jézusnak mi az akarata? Jézusnak mi a szándéka? Jézus hogyan olvasta és hogyan értelmezte ezt? Ezt kell kikutatnunk. Erre kell a bőjt, erre kell a csend, erre kell, hogy ott legyünk és megértsük, hogy viszont mi az Isten akarata. Első pillantásra ez látszik jónak, de viszont mit gondol ő igazán? Hogy van ő? Első pillantásra az látszik jónak, hogy ugolj le a templom párkányáról, legyél hívő, komolyan, szállj le a keresztről. Viszont mi az Isten akarata? Viszont mi van még megírva? Mi az ő szándéka a szenvedő szolgáról? Amiket nem szívesen olvasunk, amikre nem szívesen emlékezünk. Tehát ennyit a sátán okosságáról, hogy mindig azt használja föl, ami bennünk van, a mi okosságunkat is, ezért minél okosabbak vagyunk, annál nagyobb a kísértésünk is. De ma nem is erről szerettem volna beszélni, mert az ige se erről beszél, csak jó emlékeznünk mindig erre, hogy mi is történt ott a pusztában, de a mai igénk csak azt mondja, hogy a lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába, 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán, vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Márk evangélista arra figyel, hogy hogyan is történt mindez. Nem arról ír, hogy mi történt ott, és milyen gondolatai voltak, és milyen kísértései voltak Jézusnak, hanem az, hogy hogyan is állt ellen ennek a kísértésnek, hogyan is történt ez. És az igéből ezeket látjuk. Az, hogy azonnal kivitte őt a lélek. Amikor felismerte ezt a nagy küldetését, hogy ő az, hogy te vagy az, akiről szó van, amikor ez bizonyossá lett benne, akkor azonnal a lélek vitte őt a pusztába, kikényszerítette, indította erre. nem várt vele, nem mondta, hogy nem halogatta ezt a dolgot. Hogy azonnal tisztázni akarta ezt, hogy mi lesz akkor, hogyan tovább. Azonnal a lényegre tért, azonnal a belsőre tért, azonnal az alapelvekre tért, azonnal arra tért, hogy benne mi van, hogy ő benne ez hogyan csapódik le. Nem arra figyelt, hogy most mi van a világban, mi van a többiekkel, hogy mit mond Keresztelő János, hogy mit mondanak a tanítványok, hogy milyen a külső helyzet és milyenek a körülmények, hanem azonnal tisztázni akarta önmagában. Mert tudta, hogy ez az első. Ez az első, hogy ő lásson világosan, hogy ő lássa meg azt, hogy ki, mi van benne valójában. Milyen vágyai vannak. És ez nem könnyű, még az Isten fiának sem könnyű ezt megérteni. Neki is szüksége volt erre a tisztázásra. Mert a legnehezebb ezt megérteni, hogy mi van bennünk igazából. A legjobban ezt titkoljuk magunk elől. Másban is nehéz ezt meglátni, hogy mi van benne valójában. Mert olyan sok minden eltakarhatja. Látszólag olyan barátságos, olyan okos, és lehet, hogy kiderül róla éppen most, mondta valaki, most ismerte föl arról a másikról, akit annyira tisztelt, hogy egy bántalmazó személyiség igazából a lelkem mélyén. De ezt nehéz felismerni. Még kívülről is nehéz felismerni. És belülről meg sokkal nehezebb. Belülről meg sokkal nehezebb ezt. Ezért hát azonnal elmegy, azonnal megvizsgálja. Azt mondja az ige, hogy a pusztában tölti ezt az időt. Egyedül a benne levő érzésekkel, vágyakkal, gondolatokkal beszélgetve. Ez jelenti a pusztaság, hogy önmagával van, egyedül van ezzel a kérdéssel. Egyedül önmagával és Istennel. Mert így kell készülni egy ilyen nagy küldetésre, egy ilyen sorsfordító, egy világ történelmet fordító küldetésre. Egyedül önmagaddal és Istennel, hogy belül tisztázódjanak a dolgok. Aztán hallottuk, ahogy van, mondtam is, hogy az igét hívja segítségül, a teljes írást, nem csupán egy-egy kiragadott részletet, hanem azt vizsgálja, azt érti, hogy mi az Isten szívének a szándéka ezzel. És tudja mondani ezt a szót, hogy igen, meg van írva, de viszont ez van megírva. Az egészet érti, az egész alapján dönt a vágyai felől, dönt az Isten akarata felől, érti meg a küldetését és a szándékát. Ehhez is idő kell, ehhez is elmélyültség kell. Ez sem meg olyan könnyen és magától értetődően. Nem lehet előrángatni ezt olyan könnyen a mellén zsebből ezeket az idézeteket a Bibliából, hanem ezt meg kell érteni mélyen, és ehhez. Ezre időt kell szánni, elmélyülés kell hozzá. Sok-sok idő. Érdekes ez a megjegyzése a Márk evangélistának, hogy fontosnak tartotta leírni, hogy vadállatok között töltötte ezt az időt, ezt a 40 napot. Ezen úgy elgondolkodtam, hogy mit jelenthet ez, hogy vadállatok között lenni. Először is biztos ezt is jelenti, hogy kitenni magunkat a veszedelemnek, a veszedelmes gondolatoknak is, a veszedelmes érzéseknek is, és amikor egyedül vagyunk, amikor csendben vagyunk, akkor előjönnek ezek a gondolatok, ezek az érzések, és nem könnyűek ezekkel szembesülni, ezekkel a fájdalmakkal, ezekkel a belső titkokkal, amiket magunk elől is titkolnánk. A másik gondolatom pedig az volt, hogy Jézust a vadállatok sem bántották, hanem ott voltak vele együtt. És a kereszténységnek ez egy nagy hagyománya, hogy a szenteket a vadállatok is szeretik. Szent Jeromost egy oroszlánnal szokták ábrázolni, aki ott mellette, mint egy kutya vigyáz rá. Szép leírások vannak a mártírokról, akiket nem akarták bántani az oroszlánok az arénában. Úgy kellett uszítani őket, és bögdösni, hogy valamit most már tegyenek velük. És ez figyelmeztet bennünket is arra, hogy testvérek vagyunk, és ezt az állatok jobban érzik, mint az ember sokszor. A természettel, a vadállatokkal is, és a mai világban különösképpen is fontos erre emlékeztetni a keresztényeknek, amikor már szinte vadállatok sem lesznek a világon, mert mindent kipusztítunk, és minden helyet elfoglalunk, és mindent behapsolunk, és csak magunknak akarunk. És már nem csak vadállatok, de már vad méhek sincsenek lassan, meg már rovarok se lesznek, ahogy panaszkodnak a növénytermesztők. Nincs, ami beporozza a virágokat. Hogy milyen fontos lenne éreznünk ezt, hogy milyen közösségünk van velük, és ők hozzánk tartoznak, és őket is az Isten a Krisztusra nézve teremtettem. Az egész világot a Krisztusra nézve teremti, a vadállatokat is a Krisztusra nézve teremti. Hogy nekik is helyük van ebben a világban. És részük van a mi életünkben, és a mi fejlődésünkben is. Akár a vadállati múltunknak, érzéseinknek, annak is részünk van a fejlődésünkben, a lelki növekedésünkben is. És azoknak is, akiket vadállatoknak gondolunk az életünkben, azoknak is részük van ebben is. És nem könnyű ezt persze megérteni és elfogadni, de egy nagy lehetősége a léleknek, és a Krisztus példája erre mutat. És az utolsó, amit Márk megjegyez, hogy angyalok szolgáltak neki közben. Angyalok szolgáltak neki. És ez a nagy titka és nagy csodája a bőjtnek és a magánynak, amikor az ember rá érez arra, hogy nincsen egyedül. Nincsen egyedül. Hogy sosincs egyedül. Rettenetes dolog egyedül lenni. Nem is bírja el a lélek. A vadállatok is jobbak, mint az egyedül lét, hogyha veled együtt vannak. De amikor rálátsz arra, hogy angyalok vesznek körül, és angyalok szolgálnak neked, akkor megszűnik ez a félelmed. És valami csoda történik, és egy gyógyulás történhet, és magadhoz tudod ölelni azt is, amit eddig ezt erről el se tudtad volna képzelni. Egy héttel ezelőtt, február 13-án, szombat hajnalban hunyt el Budapesten Jális Ferenc, jezsuita atya, aki az elmúlt évtizedekben az egyik legfontosabb személy szerintem a magyar kereszténység életében, nem csak a katolikusok életében. Róla szeretnék emlékezni és példaként hozni az ő életét, egy életszakaszát erre, amit elmondtam. Erre a fajta bőjtre és erre a tapasztalatra, ami Jézus tapasztalata is volt. Hogy mit jelent számára az ima, illetve hogyan is került kapcsolatba ezzel a belső világgal, és aztán dolgozta ki a szemlélődő lelki gyakorlatokat, amiben sokunknak része volt, és megújította a kereszténység egy részének a gondolkodásmódját. Hadd idézzem egy 2013-ban adott interjúból az ő szavait és gondolatait. Jális Ferenc Argentinában szolgált, oda kapott kiküldetést, és ott tanult is, meg tanított is a teológiai főiskolán, egyetemen, és 1974-ben beköltözött Buenos Aires szegény negyedébe. Kérdés így hangzott, ennek gyakorlati vagy jelképes értelme volt. Azért mentem a szegény negyedbe, mert barátom és rendtársam, Julio Orlando, akit Argentinában a legspirituálisabb embernek ismertem, ott lakott, és tanulni akartam tőle. Magam egyébként nem igen tudok a szegényekkel dolgozni, inkább az egyetemistákkal találom meg a hangot. Így a kiköltözést elsősorban tanúságtételnek szántam a nyomorban élők mellett. Engem a meditáció, a teológia érdekelt, ők viszont ezt a világot nem igen értették. Itt a szegény negyedben fogták el 1976-ban a jobboldali diktatúra fegyveresei. Mit vétettek? A válasz előtt elmondom, hogy ez a elfogás, ez egy szörnyű megpróbáltatás volt, nem csak a fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is, és erre utal majd a válaszban, csak úgy szőrmentén, mert úgy érezték, hogy az egykori tanítvány, az akkor már a érsekük elárulta és cserben hagyta őket. Ő egyébként a mostani Ferenc pápa, akiről itten szó esik. A barátomat keresték, mert baloldali gerillának hitték, s vele együtt engem is begyűjtöttek. Amikor a papíraimból látták, hogy Magyarországon születtem, azt gondolták, oroszkén vagyok. Egyikünknél sem találtak semmit, pedig Joriót kábítószerekkel is kezelték, hogy elkottyancson valamit, de ő akkor is csak Istenről beszélt, így megígérték, hogy elengednek. Ennek ellenére 6 hónapig bekötött szemmel egy ágyugójóhoz láncolva tartottak fogva. De mi legalább túléltük, ellentétben az akkor velünk együtt elhurcolt 6000 emberrel. Nem is láthattak semmit fél évig. Bilincsbe vertek, a fejünkre pedig, hogy ne ismerjük fel az őröket, kapusznit húztak. Alig tudtunk lélegezni, többször majdnem meg is fulladtam. Később szemkötőt kaptunk, amit csak étkezéskor vehettünk le, ekkor viszont a rabtartóink viseltek csukját. 6 hónap alatt szenvedett valamilyen lelki, pszichológiai sérülést? Nem, sőt, földolgoztam életem több traumatikus élményét. Előtte volt egy enyhe depresszióm, ez ott elmúlt. Az őrök meg nem tudták mire vélni, hogy nem esünk kétségbe, nem ordibálunk, hanem Jézus nevét ismételgetjük és meditálunk. A rabságban egyébként nem is a fizikai szenvedés volt a legnagyobb megpróbáltatás, hanem az a lelki folyamat, aminek következtében sikerült helyükre tennem a múlt egyes történéseit. A meditáció csendje vezetett el aztán valami mélységes megtisztuláshoz, aminek gyümölcseit azóta is alkalmazom a lelki gyakorlatokban. Jális Ferenc kiszabadulása után egy évig Észak-Amerikában élt, és 78-ban Németországba került, 84-ben pedig Grisben megalapította a lelki gyakorlatos házát, amely a szemlélődésre vágyók valóságos zarándok helyévé vált. Az évtizedek során több mint 20 000 embernek adott lelki gyakorlatot, könyveit közel 1,5 tucat nyelvvel fordították le, és módszerét legalább 20 országban alkalmazzák. Én magam személyesen nem ismertem őt, csak 2 könyvét olvastam, de közvetetten nagy hatással volt az én ima életemre is. Jális Ferenc 2017 nyarán visszatért Magyarországra, és most a hunyt el, ahogy mondtam is, szombat hajnalban, 94 éves korában. Barátai azt találgatják, hogy vajon az április 8-ára halasztott temetésére vajon eljön-e Ferenc pápa, akivel, mint ő elmondta, Isten kegyelméből egy közös mise szolgálat alatt sikerült szívből megbékélnie, és ezt nagy ajándéknak és nagy kegyelemnek tartotta az életében, hogy helyre tudta állítani ezt a kapcsolatot, és ezt a barátságot a múltban történtek ellenére. Hát így van ez, amikor angyalok szolgálnak valakinek egy fél éven át, amikor fejére egy csukját húznak, és csak egyedül az Istennel lehet, meg az angyalokkal, és Jézus nevét mondogatva történik meg benne ez a gyógyulás, a megbocsátásnak a készsége. Ezek az áldásai annak, ha valaki vállalja ezt a csendet, ezt az egyedüllétet is az Istennel, és megtapasztalja az ő kegyelmét ilyen formában is, hogy nem hagyja egyedül, hogy a vadállatok azok nem bántják, hogy az Isten angyalai szolgálnak neki. Ez a lehetőség mindannyiunk előtt nyitva áll, és mindannyiunk előtt egy nagy lehetőség. Éljünk vele. Amen.